Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, valóban hozzád hajt bennünket nem csak a félelem, hanem a kérdéseink, a kétségeink, de az örömeink is, a megtapasztalásaink is. Mindennel hozzád akarunk jönni, Úr Jézus. Te látod, hogy milyen utakról, milyen élethelyzetből jöttünk most ide hozzád a te hajlékodba, a te lelki várótermedbe. Olyan jó azt tudni, Úr Jézus, hogy nálad mindig van fogadó óra, hozzád mindig jöhetünk, és olyan jó tudni, hogy nálad kész a gyógyszer, kész az orvosság, kész a megoldás, kész a szabadítás az életünk minden területére nézve. Szeretnénk most, Úr Jézus, magunk mögött hagyni mindent. Szeretnénk, hogyha a te lelked elcsitítana szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, és teted élővé és hatóvá te igédet, add, hogy azt megértve és azt megcselekedve eljuthassunk a veled való közösség örömére, a boldog békességre, a bizonyosságra, és hadd tudjuk ezzel az erővel, amit tőled kapunk, tovább megtenni az életutunk következő szakaszát. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Jób könyvének 17. részéből, a 19. versből, és János apostol első levelének 5. részéből, a 7. versből a következőképpen. Még most is, íme az égben van az én bizonyságom, és az én tanúim a magasságban. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, mi is gyakran kerülünk hasonló helyzetbe, mint itt a felolvasott ige szakaszban Jób. Tudjuk, hogy ő egy igaz, istenfélő ember volt, és példaként állt a kortársai előtt, istenfélelmében, hitében. Mégis amikor a sátán kikérte őt, akkor komoly próbákon és nehézségeken kellett átmennie. Elvesztette anyagi javait, gyermekeit, és végül az egészségét is. Sokszor kerülünk mi is hasonló helyzetbe, de nem csak a betegségre, az anyagi javakra, vagy a szeretteink elvesztésére gondolunk itt. Hiszen a felolvasott igében nem ez volt konkrétan Jobbnak a panasza, Jobbnak a baja. Először is a meg nem értettség, hiszen látjuk a Jobb könyvét olvasva, hogy az ő nagyokos barátai bölcselkednek, sok mindent mondanak neki, hogy mit, hogyan csinált rosszul, vagy hogyan kellene jól csinálnia, de mégsem értik meg az ő igazi panaszát. Aztán a következő, ami miatt elszomorodott Jób, az az, hogy ő maga sem értette Istent. Nem csak a meg nem értettség volt a gondja, hanem az, hogy Istennel volt Jobbnak igazán pere. A barátaival vitatkozott, úgy tűnik a könyv fejezeteiben, de mégis az igazi gondja, hogy nem érti Istent. Nem áll rá a gondolkodása Isten mennyei logikájára, és ezért sok konfliktusba keveredik. Hiányolja az igazságot. Ki az, aki igazságot szolgáltat neki? Ki az, aki igazolja őt? Ki az, aki bizonyítja, hogy ő valóban istenfélő ember? És ugye látjuk, hogy a barátai nemhogy vigasztalnák, vagy segítenék, hanem még a fejére is olvassák az általuk vélt bűnöket. De olyan jó, kedves testvéreim, hogy Jób még ebben a nyomorúságos helyzetben is példát mutat nekünk. Nem embereknek panaszkodik, hanem Istennek önti ki a szívét. Minden nyomorúsága, lelki bizonytalansága, meg nem értettsége ellenére mégis Istenben bízik, és ebben mindenképpen példa előttünk. Bármit is mondjanak az ő nagy bölcs barátai, bármennyi kétség is van a szívében, mégis hittel Isten felé fordul, és a vele való közösségből merít erőt és bizonyosságot. A felolvasott textusban azt olvassuk, hogy még most is, amikor úgy tűnik, hogy mindenki elhagyott, még most is, amikor úgy tűnik, hogy rám szakadt minden nyomorúság és nehézség, betegség és bánat, még ebben a kiszolgáltatott helyzetben is számíthatok az Úrra. Gyakorlatilag ezt mondja itt Jób. Még most is Istenben van az én reménységem, az égben vannak az én tanúim, az én bizonyságaim. Nem a maga gyarlóságaira, nem a maga bűneire, nem a maga betegségeire néz, nem a rideg barátokra, hanem a porból az égre emeli a tekintetét. Igen, kedves testvéreim, minden megújulás, minden helyreállás, minden kivirágzás első lépése ez. Magamról, a bűneimről, a körülményeimről, az emberi tényezőkről Istenre emelem a tekintetem. Csak egyetlen példát hadd mondjak az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, amikor Péter és János mennek a templomba, és ott a bénát meggyógyítják, aki le van téve oda a templom ékes kapujába, és nem lát maga előtt más, csak embereket, ahogy ide-oda szaladgálnak, körülbelül a térdüknek a magasságában látja őket, ott volt lefektetve vagy leültetve, ő maga nem tudott járni, és csak ezt látja, ők mennek ide-oda, én pedig itt fekszem, vagy itt ülök bénán, mozdulatlanul. És a gyógyítás első lépése, amikor Péter azt mondja, hogy nézz ránk, emeld fel a tekinteted, ne a porra néz, ne a nyomorúságaidra néz, ne a kétségeidre néz, a megoldatlan problémáidra, hanem nézz Jézus Krisztusra. És Péter nem magát adja, nem valami nagy emberi bölcsességet mond neki, hanem Jézusra emeli tovább a tekintetét. Aranyom és ezüstem nincs nekem, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. És így kezdődött a gyógyulása ennek a béna embernek is, hogy fel kellett emelnie a tekintetét erről a béka perspektívából az isteni magasságba. Nekünk is, kedves testvéreim, ez a megoldás az életünk minden nyomorúságára és bajára nézve. Tudatosítanunk kell magunkban újra és újra, hogy ki a mi Istenünk, kiben bízhatunk, ki az, akinél az igazi megoldás már régen elkészítetett, csak talán mi nem jó helyen keressük. A látható múlandóról tehát a láthatatlan örökkévalóra kell emelnünk lelki szemeinket, ha azt szeretnénk, hogy helyreálljon az életünk. Csak úgy, mint ahogy itt a felolvasott igében Jób tette, a látható lehangoló dolgokról a láthatatlan felemelő valóságba kapaszkodott, ráemelte a tekintetét. Milyen lelki valóságból merített erőt Jób? Mit olvasunk konkrétan ebben az igében? Azt mondja először is, az égben van az én bizonyságom. Mit jelent ez? Mi, vagy inkább ki ez a bizonyság? Tudjuk, hogy a Szentírásban sokszor olvashatunk arról, hogy Jézus az, aki közben jár értünk az atyánál, aki azért ment vissza a mennybe áldozó csütörtök ünnepén, hogy esedezzen értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, és ő örökké él és könyörög értünk az atyánál. Ő, ami közben járunk. Nincs más közvetítő, nincs más közbenjáró, nincs más fórum, vagy emberi rend, aki, vagy ami igazán tudná képviselni a mi ügyünket Isten előtt, egyedül Jézus Krisztus. És tudjuk azt, hogy az Ószövetség hívői is benne bíztak. Az ő áldozatának az érdeméért nyertek kegyelmet visszamenőleg is, csak ők még nem Jézusként, hanem Jahveként ismerték őt. Jób is Jézusban hitt. Jób is Jézusban bízott. Az ő bizodalma és az ő bizonysága is Jézus volt. Azt mondja ezzel a kijelentésével Jób, hogy Jézus tesz bizonyságot mellettem, hogy az övé vagyok. Mert ez életünk legnagyobb, és a K.T. szavaival élve egyetlen egy vigasztalásunk. Akármilyen helyzetben vagyunk, akármilyenek a körülményeink, akármi dúl bennünk, vagy dúl rajtunk kívül, Legnagyobb és egyetlen vigasztalásunk az, hogy nem a magunkéi, hanem a mi hűséges megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, ha valóban az övéi vagyunk. Ha valóban letettük az életünket az ő kezébe. Ha valóban volt az életünkben egy olyan konkrét pont, amikor azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább menni Jézus nélkül. Nem a saját fejünk után, nem emberi tanácsok után, vagy divatok, trendek után menve, hanem azt mondtuk, hogy mostantól kezdve Jézus Krisztus uralma alatt akarom élni az életemet. És ha ezt megtettük, és tudatosan átadtuk az életünket Jézusnak, ha megbántuk a bűneinket, és azt mondtuk, hogy Jézus valóban légy Úr és Király az életem felett, akkor igaz ránk ez a bíztatás, az egyetlen vigasztalás, hogy nem a magamé, nem a bűné, nem a halálé, nem a sátáné, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ha egyszer én letettem az ő kezébe az életemet, akkor nincs földi, meg föld alatti, meg égi hatalom, amely ki tudna ragadni az ő szeretetéből. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmilyen teremtmény nem szakíthat el minket Jézus szeretetétől, ha mi belehelyeztük magunkat ebbe a szeretetbe, ha mi ennek a szeretetnek az uralma és védelme alá helyeztük tudatosan az életünket. Aztán ebben a kifejezésben, hogy az én bizonyságom a mennyben van, Jób azt is elmondja, hogy a sátán vágyait elhallgattatja, kioltja az Úr Jézus. Ő ezekért a bűnökért is meghalt, azokért a bűnökért is, amiket talán azt gondoljuk, hogy már nem lehet megbocsátani, de ő kész megbocsátani, ha tőle kérünk bocsánatot, és őszinte bűnbánatot tartunk. Amikor a sátán azzal vádol, hogy milyen keresztény vagy te, hogy erre a bűnre már nincs bocsánat, akkor az Úr Jézus fel tudja mutatni az ő sebeit, az ő kezein, az ő lábain, az ő oldalán, hogy ezeket a sebeket, ezekért a bűnökért is elszenvedtem. És ezért az emberért is meghaltam, és az életemet adtam. A vádlónak, a sátánnak nem lehet szava Jézussal szemben, és Jézus áldozatával szemben. Biztosít ez a bizonyosság, biztosít bennünket Isten szeretete felől, az üdvösségünk bizonyossága felől. Ez a mennyei bizonyság, aki közben jár értünk az Atyánál, a biztosíték arra, hogy üdvösségünk van. És ez az egyik legfontosabb lelki fegyverzete a hívő embernek. Emlékezzünk az Efézusi levél 6. részére, ahol Pál apostol felsorolja a lelki fegyverzetet, és azt mondja, hogy üdvbizonyosság az az, hogy tudom, hogy üdvözülök, az olyan, mint a sisak. A katona fegyverzetében, páncélzatában a sisak, ami a legfontosabb testrészét védi. Túl lehet élni olyan csapásokat, amiben harcokban elveszti az ember a kezét vagy a lábát, de ha valaki a fejét elveszíti, azt nem éli túl. És nem véletlenül hasonlítja Pál apostol az üdvbizonyosságot a sisakhoz. A legfontosabb részét védi a testünknek. És ha valakinek nincs üdvbizonyossága, akkor annak nagyon hiányos a hívő élete. Állandó bizonytalanságok, kétségek között él, mikor veszítem el az üdvösségemet, mikor követek el olyan bűnt, hogy kiesek a kegyelemből. Mikor nem lesz majd bocsánat, és egy állandó rettegés és egy teljesítési kényszer cselekedetekből való üdvösség elérése, ezt próbálja az ilyen ember megvalósítani. De ha tudom, hogy az üdvösségem nem az én kezemben van, hanem Jézus Krisztus kezében, ő az én bizonyságom, bizonyosságom, biztosítékom arra, hogy üdvösségem van, akkor nem kell, hogy kétségek között éljünk. Mert tudhatjuk, hogy ha a mi kezünkben lenne az üdvösségünk, az első adandó alkalommal elveszítenénk. De mivel Jézus kezében van, ezért tudhatjuk, hogy onnan senki ki nem ragadhat bennünket. És ez az az üdvbizonyosság, amelyre minden hívő embernek szüksége van. Ez nem gőg, ez nem nagy képűség, hanem ez a hívő ember életének az alapfeltétele, hogy normális életet tudjon élni, hogy ne azon kelljen állandóan görcsölnie, hogy mikor esek ki a kegyelemből, hanem rábízhassa magát Isten kegyelmére, tudva, hogy a biztosítéka az üdvösségének maga Jézus Krisztus személye és az ő élete. Azt mondja Jézus a búcsú beszédeiben a tanítványainak, én élek, ezért ti is élni fogtok. Az ő élete, az ő léte, az ő szeretete irántunk a biztosítéka a mi üdvösségünknek. Ha egyszer letettük az ő kezébe az életünket, akkor senki nem ragadhat ki bennünket onnan. A következő kifejezés, amit használ itt Jób, az égben van az én bizonyságom, és az én tanúim, vagy tanúm a magasságban. Igen, kedves testvéreim, tanúskodik mellettünk az Úr Jézus Krisztus a mennyben, és az ő szent lelkét is azért küldte, hogy erősítse a mi hitünket, ezt ünnepeljük pünköskor, elküldte a vigasztalót, a pártfogót, a védő ügyvédet, amikor mindenki elpártol tőlünk, amikor úgy tűnik, hogy magunkra maradunk a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel, a gondjainkkal, akkor van egy mennyei pártfogónk, egy mennyei védő ügyvédünk, és amikor úgy tűnik, hogy mindenki ellenünk van, akkor ő mellénk áll, kiáll mellettünk, és igazol minket. Ezért küldte az Úr Jézus az ő szent lelkét, hogy ne maradjunk árván, eljött hozzánk az ő lelke által, vigasztal, bátorít és pártfogol, miközben maga az Úr Jézus tanúskodik. Tanúskodik, hogy akármilyen támadás is éri ezt az én gyermekemet, ő mégiscsak az enyém. És ő az, aki igazol bennünket. És olyan szép, ahogy mondja az egyik helyen az evangéliumban a tanítványainak, hogy nem csak én tanúskodok mellettetek, hanem ti is tanúskodtok ám mellettem, vagy éppen ellenem, attól függően, hogy hogyan éltek. Aki vallást tesz én rólam, aki tanúskodik én mellettem az emberek előtt, arról én is vallást teszek, amellett én is tanúskodom majd az utolsó ítélet napján az én mennyei atyám előtt. És ahogyan az Úr Jézus képvisel minket a mennyben, úgy kell nekünk is őt képviselnünk. A szavainkkal, a gondolatainkkal, a tetteinkkel, az egész életformánkkal, életvitelünkkel. Mert bizony, ha nem így van, akkor nem vagyunk hiteles tanúk. És akkor nem Jézushoz vonzuk az embereket, hanem eltaszítjuk Jézustól az embereket. Azt mondják, hogy ilyen kereszténység nekem nem kell. Ha ugyanúgy beszél, mint mi, ha ugyanazt csinálja, amit mi, nem hívők, ha ugyanúgy adócsaló, ha ugyanúgy hitetlen, ha ugyanúgy parázna, ha ugyanúgy csúnya beszédű, hogyha ugyanúgy öltözködik, mint mi, akkor minek legyek én keresztjén? Öntsem le az életemet egy kis keresztjén mázzal vasárnaponként egy órára? A világ is látja, hogy ez képmutatás. És a világ irtózik a képmutatástól, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem így van. A világ is hiteles keresztjéneket vár, akik hitelesen tanúskodnak Jézus mellett, akik az életvitelükkel bizonyítják, hogy Jézus valóban szabadító, hogy Jézus valóban Úr. És találkozván Jézussal megváltozik az életük. Mert komolyan veszik azt, hogy a megváltó megváltoztat. Nem lehet Jézussal úgy találkozni, hogy közben ne változna meg az életünk. Mert ha nincs semmilyen változás, akkor azt jelenti, hogy nem Jézussal találkoztunk, vagy még nem találkoztunk a feltámadott Jézussal. És ezért figyelmeztet is az ige bennünket, hogy legyünk nagyon hálásak Jézusnak azért, mert ő tanúskodik mellettünk, de ne feledkezzünk el arról, hogy nekünk is tanúskodnunk kell mellette, és a hiteles életünkkel bizonyságot tenni róla, nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is. Az Úr Jézus tanúskodik mellettünk, ő az, aki igazságot szolgáltat nekünk, vagy ő az, aki megigazít, ahogyan a Biblia több helyen is kifejezi. Igaznak nyilvánít bennünket, és miközben igaznak nyilvánít, igazzá is formál. Mert lehetetlen az, hogy aki Isten közelébe kerüljön, az ne kezdene el formálódni a Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. De mi is ez a megigazítás? A heidelbergi K.T. református hitvallásunk nagyon szépen megfogalmazza a 60. kérdés feleletben. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis, minden érdemem nélkül, ingyen kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt értem Krisztus. De csak akkor, ha ezeket a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Értjük ezt, kedves testvéreim, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt értem a Krisztus. Ez a kegyelem. Ez az irgalom, ez az Isten szeretete, hogy kész Jézus Krisztus szentségét, igazságát és tisztaságát nekünk tulajdonítani, ránk ruházni, ha mi ezt hívő szívvel kérjük és elfogadjuk. És kész volt ott a Golgota keresztjén a mennyei Atya minden mocskunkat, minden bűnünket, minden tisztátalanságunkat, minden szentségtelenségünket Krisztusra vetni, és őt büntetni azoknak a bűnöknek a büntetésével, amiket mi követtünk el, és amelyik büntetést mi érdemelnénk meg. Ez az a csodálatos csere, hogy a mi bűneinket Krisztusra helyezte, a Krisztus igazságát meg kész ránk helyezni és nekünk tulajdonítani. Ez az a csodálatos csere, aminek köszönhetjük az életünket, meg az üdvösségünket, meg a békességünket, meg az Istennel való kapcsolatunkat. Isten kész tehát megigazítani bennünket, ha mi készek vagyunk elfogadni Jézus értünk hozott áldozatát. Igazol minket, és igaznak nyilvánít. Egy bírói döntéssel azt mondja, hogy nem bűnös, felment, nem a mi érdemeinkért, vagy a KT is mondja nyilván az ige alapján, nem a mi jó cselekedeteinkért, vagy nem azért, mert mi ügyesek, okosak és szépek vagyunk, hanem egyedül Jézus érdeméért kész igaznak nyilvánítani. És éppen ezért, kedves testvéreim, nem kell nekünk a saját igazságainkat harsogni. Ugyanis a megigazítás csak akkor lesz ránk nézve igaz, ha nem vagyunk önigazultak. Ha nem vagyunk mellünket verő keresztjének, vagy vallásos emberek, hogy lám pedig én milyen kegyes vagyok, meg nekem milyen igazam van. Csak azt tudja Isten megigazítani, aki lemond a saját igazságáról, a saját önigazolásáról, arról, hogy magának szerezzen érvényt a maga igazságának, és kész letenni a fegyvert, és azt mondani, itt vagyok, Uram, ments meg. Tiéd vagyok, ments hát meg. És az ilyen ember tudja megigazítani és helyreállítani Isten. Éppen ezért nem kell a magunk igazáért harcba szállni, önbíráskodni, önigazságokat gyártani. Az igazság lelke igazol bennünket, legkésőbb az utolsó napon. Ezt olvassuk a Malakiás könyvének 4. részében. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, mondja az Úr, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Isten szolgáltat nekünk igazságot, vagy még itt a földi életünk során, de legkésőbb az utolsó ítéletkor. Azt látjuk tehát, hogy az igazság nem csak szabaddá tesz, hanem gyógyít is, gyógyítja a beteg, gyenge, kétségek közt hányódó lelkiismeretet. És éppen ezért nem kell nekünk bosszút állnunk magunkért, és igazságunknak vélt vagy valós igazságunknak érvényt szerezni, hanem komolyan vehetjük az Isten igéjét, ami azt mondja, adjatok helyet ama haragnak. Ne ti dühösködjetek, ne ti álljatok bosszút magatokért. Ha ti hűségesek vagytok, és istenéi vagytok, ne aggódjatok, Isten, majd bosszút áll értetek. Csak ti adjatok helyet ama haragnak. Álljatok el az Isten haragjának útjából, ne a magatok kis kicsinyes módján próbáljatok törleszteni. Hanem ha ti Isten megigazított gyermekei vagytok, akkor Isten majd úgyis oda teszi a pecsétjét az életetekre, és igazol benneteket, hogy ő az én gyermekem. Lehet, hogy nem rögtön akkor ott és akkor, amikor azt gondoljuk, hogy kellene, de fogja. Adjunk helyet a haragnak, engedjük, hogy Isten szolgáltasson nekünk igazságot, és ha már bosszúállásról van szó, higgyük el, hogy Isten sokkal kreatívabb a bosszúállásban, mint mi. És sokkal keményebben oda tud vágni az ellenségeinknek, mint mi, amikor összeszedjük az összes erőnket, és fogunkat összeszorítva akarunk visszaütni. Csak álljunk el az útból, és Isten majd igazságot szolgáltat nekünk. Jézus tehát, ahogy olvassuk több helyen a Szentírásban, nem csak a védő ügyvédünk, hanem a bíránk is egyben. Ezt olvassuk az Ézsaiás 33:22-ben. Az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Éppen ezért nem kell félnünk az utolsó ítélettől, mert ha mi Jézuséi vagyunk, ha Jézus a mi védőügyvédünk, akkor majd ott úgy találkozhatunk vele, mint bíránkkal, de mint olyan bíróval, aki védőügyvédünként egyben felment bennünket. Jó vigasztalása, bizonyossága tehát égi tanukra és bizonyságokra alapozódik. Tudja, üdvössége nem a saját kezében van, mert akkor bizonytalan helyen lenne. Egy sokkal nagyobb hatalom, aki a mennyei magasságban van, biztosítja jobb üdvösségét, és tartja kezében a mi örök életünket is. Ő nem függ az emberektől, a nehézségektől, a körülményektől. Mi is vessük belé reménységünket és bizalmunkat, így virágozhat ki az életünk. És mivel a mai napon pünkösdöt követő első vasárnap van, Szent Háromság ünnepe, ezért olvastam fel János első leveléből, az 5. részből a 7. verset, hogy hárman tanúskodnak a mennyben, hárman tesznek bizonyságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és e három egy. A Szent Háromság Isten tesz bizonyságot a mennyei, a földi és a föld alatti seregek előtt, hogy mi az övéi vagyunk, és ki mondhat vajon ellent a seregek urának. Ki az, aki harcba mer szállni a mennyei, a földi és a föld alatti seregek urával? Azonban ez a bizonyosság, ahogy a KT is figyelmeztet, csak akkor a miénk, ha hívő szívvel elfogadjuk, csak azokra áll, akik tudatosan letették az életüket Isten kezébe, átadták neki az uralmat az életük felett. Adja Isten, hogy ezt a lépést mindnyájan egyen-egyenként meg tudjuk lépni, hogy boldog bizonyosságban és az Úr Jézus jelenlétében és védelme alatt éljük az életünket. Amen. Most pedig emeljük szívünket Istenhez imádságban, csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te odafigyelsz a mi életünkre, köszönjük neked, hogy gondod van ránk. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy megválts, hogy megvásárolj, hogy visszavásárolj magadnak bennünket. Köszönjük, hogy elküldted a te megelevenítő szent lelkedet, aki a mi vigasztalunk, a mi pártfogónk. Olyan jó azt tudni, mennyei Atyánk, hogy nekünk nem kell emberi segítségekhez szaladgálnunk, nem kell magunknak igazságot szolgáltatni és érvényt szerezni az igazunknak, mert tudhatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus közben jár értünk, és ő igazol, nem csak a mennyben, hanem itt a földön is. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, add, hogy erre az igazságra tudjunk hittel ráállni. Hadd tudjuk átadni az életünket valóban az Úr Jézusnak, hadd tudjuk megtapasztalni az ő uralmának boldog szeretetét, védelmét életünk minden napján. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te segíts nekünk, hogy hiteles keresztény életet tudjunk élni a munkahelyeinken, az iskolában, a baráti körben, a családban, a szomszédságban, hogy ne csak arról tegyünk bizonyságot, hogy tudhatjuk, hogy te tanúskodsz mellettünk, hanem mi magunk is bizonyságot tehessünk rólad az életünkkel, a szavainkkal, az egész viselkedésünkkel. Hadd hitelesíthessünk mi is a mi egész életünkkel téged. Hadd lehessünk olyan bizonyságaid, Úr Jézus, akik hozzád vonzák az embereket. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te áldj meg bennünket az előttünk álló hét napjaiban, te adj nekünk bölcsességet, erőt, tisztánlátást, Te légy velünk a munkáinkban, feladatainkban, tanulásunkban, add, hogy mindent a Te dicsőségedre tegyünk. Kérünk azért, hogy Te áld meg családjainkat, szeretteinket, imádkozunk a gyászolókért, hogy Te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk a betegekért, hogy Te légy az ő gyógyítójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a misszióban lévőket, áld meg az ő szolgálatukat, munkájukat. Imádkozunk azokért, atyánk, akik hátratételt szenvednek az ő hitükért, vagy üldöztetnek valahol a világban azért, mert keresztjének. Erősítsd meg őket, vigasztald meg őket a Te lelkeddel. És imádkozunk mennyei atyánk gyülekezetünkért, egyházunkért és nemzetünkért, hogy Te adj megtérést, Te adj megújulást a Te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.